Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utazott. Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, a délutáni magazint hallják, nem csak háttérrádiózóknak itt a civil rádióban. A következő két órára invitáljuk önöket, még hozzázzal, hogy egy kis tartalomjegyzéket mondunk. Az első mai témánk a múlt hét végén volt a demencia világnap, és az Alzheimer világnap, egy kicsit ezt keverem, azt hiszem majd ezt mindjárt pontosítjuk. A Feledhetetlen Alapítvány egy egész napos demencia napot szervezett itt Budapesten, nagyon érdekes események voltak, és erről, illetve egyáltalán a demencia jelenségéről fogunk beszélgetni dr. Kázár Ágnessel, aki a Feledhetetlen Alapítványnak a alapítója és vezetője.
Valószínűleg önök is most valamilyen kütyünk keresztül hallgatnak minket, akár telefonon, laptopon, vagy bármilyen egyéb internetes rádión. Adj életet a régi kütyüknek, mert hogy ezek a kütyük miután rádiót hallgattak velük, és a civil rádió adását állandóan fogják, egy idő után előregednek, és egy kampányt indítottak arra, hogy hogyan lehetne ezeket újrahasznosítani. Majd a Passzolt Vissza Tesó kampánnyal kapcsolatban beszélgetünk Kádár Andrással, aki a Jane Goodall Intézet főtitkára.
A járókelőnek állandó sorozata volt itt a civil rádióban, ez tulajdonképpen egy diszpécser szolgálat, ahol lehet a Budapesten, illetve most már több városban különböző városi rendellenességeket, utak, utcák, terekkel kapcsolatos rendellenességeket jelenteni, és elkezdik segíteni megoldani ezeket a problémákat. Mostanában ritkábban hallunk róluk, és a hiba bejelentőjük ügyében valamilyen fordulat történt a fővárossal, a főváros önkormányzattal való egyeztetésben, erről fogom kérdezni Lukács Mátét, aki a ügyvezetője a járókelő szolgáltatásnak.
Ezután madárperceink következnek majd. Orbán Zoltán lesz a vendégünk. Beszélgetünk aktualitásokról, például a szalakóta védelemről a Felső Kiskunságban, illetve arról, hogy mit érdemes tudni a madarakkal, kisállatokkal kapcsolatban az ősz közelettével.
Józsefvárosi lakótér, ha jól tudom, tegnap nyílt meg egy közösségi iroda a Józsefvárosban, ami társasházügyek intézésében segítkezik. Piko András Józsefváros polgármestere lesz a vendégünk, és erről az első önkormányzat által létrehozott irodának a működéséről, feladatairól, a bérházak lakóközösségi támogatásáról fogunk beszélgetni vele.
Úgy tűnik, hogy a másik kütyüvel kapcsolatos téma is hozzám került ma. Nehéz abba hagyni a görgetést, ezt már mindannyian tapasztaltuk, hogy oda vagyunk kötözve a telefonokhoz és kijelzőkhöz. Komoly szorongást okoz az Z-generációsoknak a közösségi média. Labanc Dániel, klinikai szakszpszichológus beszél majd mindenről. Arról kérdezzük, hogy hogyan lehet abba hagyni a görgetést.
És hogyha a pörgetés sikerül abba hagyni, akkor a következő témánk ehhez kapcsolódik: Kereszthúzat, egyetemisták által indított kollektíva és egy magazin a kultúra demokratizálásáért. Hát ezt a kifejezést ritkán használjuk mostanában, egész más dolgokról tapasztalunk és másokat hallunk. Minden esetre erről fogunk beszélgetni Berlaki Borsos Noellel, aki a főszerkesztője ennek a kezdeményezésnek.
Sportrovatunkban nem is egy, hanem rögtön kettő kerékpáros kört ajánlunk, az egyik a Csere Hátring, a másik pedig a Pannonhalma Ring, ezzel kapcsolatban majd Tiringer Melinda beszélget nekünk.
Velünk. Ez a következő két órának az ajánlása, és nyilván közben mindenféle zenéket is hallhatnak majd. A zenéket a hangmester Petik András fogja válogatni, vagyis hát válogatta már eddig is, és fogja adásba közvetíteni vagy adni. A sportszerkesztőnk Tarcsi Géza, és a szerkesztőműsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc vagyunk. Maradjanak velünk, egy-két perc, és indulunk.
Száztizennégy, 115, 116.
117 perc.
Másfél hete, szeptember 21-én volt Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy demencia nap, amit a Feledhetetlen Alapítvány szervezett. Nagyon izgalmas volt, én egy barátommal, mivel tévé közvetítése, illetve YouTube-os közvetítése is volt, együtt néztem ezt az eseményt érintettségük révén. Ezért most térünk erre vissza, hogy mi minden is volt, mit is jelent ez, és a vendégünk dr. Kázár Ágnes, aki a Feledhetetlen Alapítvány alapítója és vezetője most is. Kezi csokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok!
Ágnes, hogyha mondhatom ezt így, vagy szólíthatom így, mondjon egy pár szót bevezetőül nekünk a Feledhetetlen Alapítványról. Volt itt már többször témánk a Civil Rádióban, de mindig új hallgatókat kalkulálunk, szóval, hogy egy picit foglaljuk össze, hogy mit is jelent, vagy mit is kezdeményez és csinál az alapítvány, mi az értékes munkája.
Tulajdonképpen, amikor arról gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne a demenciával érintett családoknak segíteni, akkor úgy gondoltuk, hogy talán egy ilyen demencia tanácsadó, ahol együtt dolgoznak a szakemberek, és ismerik az érintetteknek a szükségleteit, talán ez egy jó kezdeményezés lehet. És akkor írtunk egy ilyen demencia tanácsadó ötletet a Richter Anna díjra, és tulajdonképpen ott nem nyertünk, de én akkor megfogadtam, hogy ez egy annyira fontos téma és egy annyira fontos út, hogy össze kell fognunk érintetteknek és szakembereknek ahhoz, hogy hatékony segítséget tudjunk nyújtani, és ez lett, ami az alapítványnak a fő vezérfonala lett, hogy segítsük a demenciával érintett családokat, a demenciával élőt otthon gondozó családtagokat, és próbáljuk meg a társadalmat érzékenyíteni, illetve segítsük a korai felismerést. Tehát ezek voltak azok a dolgok, amiket fontosnak tartottunk, és tulajdonképpen ehhez a munkához csatlakozott nagyon sok szakember, így tulajdonképpen 2019-től, és valójában a COVID után 2023-ban kezdtünk el nagyon aktívan dolgozni.
Múlt héten egy érdekes beszélgetés volt már éppen a demenciáról, sőt a vendégünk részt is vett az önök eseményén ott a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Arról volt szó, hogy az öreg és az idős szó milyen konnotációkat rejt, és hogy lehetne ezt barátságosítani, vagy emberszerűbbé tenni, és hát akkor ez az egész nyilván a demencia kapcsán került a mi beszélgetésünk témájává is. Hát egyre többen beszélnek erről, vagy egyre többen érintettek ebből. Vita van arról is, hogy ez egy betegség, vagy ez egy életkori, természetes életkori állapot. Hogy értékeljük ezt?
Hát vita semmiképpen nem lehet, mert a demencia az egy tünetegyüttes. Betegségeknek a tünete. Uh-huh. Tehát ez egy kóros állapotot jelent. Az életkor előre haladtával természetes módon kopó agy nem mutat demencia tüneteket. Tehát, hogy összességében az zavaró lehet, hogy mindenki a demenciát egy memóriazavar, főképpen a rövidtávú memóriazavarával azonosítja. Alapvetően ez egy tévhit, tehát egy sokkal összetettebb tünetcsoportról beszélgetünk. A tünetek egy része a gondolkodási funkcióhoz kötődik, egy másik része az érzelmi élethez és a viselkedéshez, és van egy harmadik rész, ami a végstádiumban a testi leépüléssel hozható összefüggésbe. És mindezek így együtt tulajdonképpen a tünetek kezdetétől mindegyikből valami kicsike jellemző az érintettekre. És ami a legfontosabb, hogy mindezek a tünetek, ahogy haladunk előre a betegségekben, ezek a tünetek az életvezetési képesség zavarához vezetnek.
Hogyha ez egy tünet...
Az idősödés, az egészséges idősödésben az életvezetési zavarok nem jelentkeznek problémaként.
De minden esetre abra próbál következtetni ebből, hogyha tünet együttesről van szó, hogy számtalan dologgal lehet talán ezt akkor lassítani, fékezni, hiszen hogyha többféle tünet összeadódásáról van szó, akkor többféle lehetőségünk is van, feltételezném. Nem tudom, Igen. Jól teszem-e ezt?
Igen, mindenféleképpen. Alapvetően, hogyha megelőzésről beszélgetünk, akkor ezt tulajdonképpen három ilyen fő csoportra szoktuk bontani, és ezt jellemzően életkorhoz kötjük. Tehát azt mondjuk, hogy viszonylag fiatal korban tanuljunk minél többet. Tehát tanítsuk meg az agyunkat, minél több munkát adjunk az agyunknak, tréningezzük, trenírozzuk az agyunkat, hogy minél több idegsejtek közötti kapcsolat alakuljon ki. Ez egy védőfaktor lehet a demenciával szemben. Aztán, ahogy belépünk a felnőtt korba, akkor jönnek a klasszikus szív-érrendszerben ismert megelőzési módszerek. Ugye ide tartozik sokat emlegetett a rendszeres testmozgás, a stresszmentesség, a táplálkozásbeli dolgok. Ezek általánosságban ugyanazok, mint a szív-érrendszeri betegség vonatkozásában, de van kettő nagyon fontos dolog, amit ki kell, hogy emeljünk, ez pedig az érzékszervi funkcióknak az épsége. Ha valaki azt tapasztalja, hogy rosszabbul hall, akkor ne legyen rest elmenni egy audiológiai vizsgálatra, és hogyha ott az bizonyosodik be, hogy hallás csökkenése van, akkor utána járjon rendszeresen vizsgálatokra, mert például a hallásvesztés az egy nagyon komoly rizikófaktor a demencia kialakulásának. És aztán van a következő életszakasz, amikor így, én ezt valahogy így a nyugdíjba vonuláshoz kötöm, nem tudom, kicsit így, szerintem Magyarországon ez a nyugdíjba vonulás, ez úgy
egy
nem annyira
is,
jó.
Egy kicsit, igen, fétis.
Igen, egy kicsit ilyen negatív színben tűnik föl, valószínűleg azért, mert hogy pont azok, amik megint csak védőfaktorként szerepelnek, megszűnnek a társas kapcsolatok, mindenki egy kicsit elnehezedik, megszűnik a rendszeres munkába járás, ezzel kiesünk a rendszeres mozgásból. És a harmadik dolog, hogy ilyen tévénéző üzemmódra kapcsolunk át, és a tévénézés az egy abszolút passzív dolog, semmit nem mozgat az idegrendszeren, és egyáltalán nem segíti azt, hogy ezt, amit szoktunk emlegetni a sikeres öregedésben, ezt az élethosszig tartó tanulást, hogy ebben előrelépés legyen. Tehát tulajdonképpen a megelőzést így tudjuk szétbontani, tehát nagyon fontos, hogy tanuljunk minél többet, ha lehet életünk végéig, a szív-érrendszeri betegségek vonatkozásában akár az elsődleges prevencióba aktívan vegyünk részt, ami azt jelenti, hogy előzzük meg a betegségek kialakulását, a másodlagos prevencióban, hogy ha már magas a vérnyomásunk, akkor a szövődmények kialakulását előzzük meg, és a következő a társas kapcsolatok létének a fenntartása az, amire törekedjünk. Ezek így együtt, és ugye az érzékszervek, amit kiemeltem, ezek így együtt mind-mind tesznek azért, hogy minél tovább tulajdonképpen az idegrendszer működése a kor változásait kövesse csak. Ugye az az alapkülönbség, hogy a demenciában egy magasabb intellektuális szintről lépeget az érintett lefelé. Az idősödéssel nem változik ez az intellektuális szint. Lehet, hogy lassabban jönnek a gondolatok, lassabban jönnek a felismerések, de megtörténnek. A demenciában nem.
Amit elmondott most, abból nagyon sok illetékes, vagy nagyon sok szerveződés, intézmény, családi vagy emberi kapcsolat, amely körülveszi az idősödő embereket, ebben a dologban érintett lehet. Azt is szeretném kérdezni, hogy mi a tapasztalatuk, hogy a jelenség, hogy ki mennyire felkészült erre a dologra, ezek közül a számba vehető, vagy számítható, vagy remélhető társas valakitől, az intézményektől, a családtól, a közvetlen körülvevő családtól, a társas kapcsolatainak a szabadabb szervezési köréből, tehát hogy kinek mekkora, mennyire van a közbeszédben ez helyesen kezelve, és mennyire van fölkészülve erre a társadalom különböző szereplői, és maga az egészségügy vagy a gyógyítás?
Jó nagy kérdést kaptam.
Igen, bocsánat.
Azt látom, hogy igaziból egyre többet beszélünk, és ez nagyon jó. Tehát én úgy gondolom, hogy akik aktív életet élnek, és aktívan közösségben vannak, ők nagyon sokat hallanak a demenciáról. Nekem ami nehézséget jelent, hogy azért ma még azt gondolom, hogy főleg vidéken az idősebb korosztály nem vesz ilyen aktívan részt a közéletben, nem vesz ilyen aktívan részt, nem tájékozódik annyit a médiából, tehát sokkal beszűkültebb az ő ismeret bővülésük a témával kapcsolatban. Viszont ott megvan egy védő közösség, mert a falubeliek régóta ismerik egymást, és talán van egy sokkal összefogóbb közösség.
Összeszokottabb talán, igen.
Vagy összeszokottabb közösség, akik talán az egymás hétköznapi segítségébe sokkal aktívabban tudnak részt venni.
Egy picit látszólag ennek ellene szól, hogy a sztereotípia is talán könnyebben megjelenik ebben a közegben, tehát hogy legyintenek, hogy hát ő már öreg, ő már, tehát lemondanak róla, gondolom én.
Hát azt nem tudom, hogy lemondanak-e, mert a segítséget, amire szükség van, az sokkal inkább megkapja. Az lehet, hogy nem történik meg mondjuk egy rendkívül alapos kivizsgálás, de kevésbé maradnak ott egyedül az érintettek. Én legalábbis ez a tapasztalatom, mi az alapítványon járjuk az országot szűrőnap keretében, és törekszünk arra, hogy olyan településekre jussunk el, ahol 3000 fő alatti lélekszámmal élnek emberek, és mondjuk nincs is feltétlenül minden nap orvosi ellátás, tehát célunk, hogy ilyen helyekre eljussunk, és én azt látom, hogy itt a társadalmi összefogás és a védőháló erősebb a közösségekben, mint mondjuk egy 10-15 ezer fős településen.
Természetesebb, vagy organikusabb talán, és nem fölülről építődik ki, hanem a természetes kapcsolatokba alakul ki ez a, amire gondolt, ez az egymásra való felügyelet és vigyázat, a szomszédsági kapcsolat, szomszéd közelebb van, mint a polgármester, vagy mint a miniszterelnök.
Igen. Az, hogy az egészségügy mennyire van felkészülve, hát ezzel nincsenek olyan nagyon jó tapasztalataim. Látjuk, hogy alapvetően a szűrési hajlandósága a házi orvosoknak alacsony, látjuk, hogy a szakellátásban a kapacitások elég szűkösek, és azt is látjuk, hogy azért sokszor előfordul, hogyha orvoshoz is fordul valaki, akkor nem kapja meg a megfelelő ellátást és megfelelő diagnózist. Ezzel sokat kell dolgozni, mentségére legyen mondva például a háziorvosi rétegnek, hogy ugye tudjuk, hogy mekkora hiány van, és hogy mennyire előregedő a háziorvosi társadalom, és annak idején mi még ezt a problémát én magam sem az egyetemen tanultam. Tehát, hogy ezek nagyon nehéz kérdés, ebben biztosan nagyon sokat kell dolgozni, de azért azt látom, hogy egyre több olyan tudományos kongresszus van, ahol a demencia már téma, beszélünk róla, és vizsgáljuk a szűrést, és a szűrési gyakorlatot próbáljuk átadni. A kórházakban szerintem nehezebb a helyzet. Nyilván a demenciával élők egészségügyi ellátása az egy palliatív ellátás, ami azt jelenti, hogy miután a demencia hátterében körülbelül 70%-ban megjelenő Alzheimer-kór egy gyógyíthatatlan betegség, így a betegek kísérése az egészségügynek a feladata és a tünetek enyhítése. Hát ez ugye nagyon nehéz tetten érni ezt a kórházi ellátások során, hogy ez hogyan működik. Nincs igaziból kultúrája a demenciával élő palliatív ellátásának Magyarországon, ez megint csak egy feladat. Az egészségügy mellett ugye a szociális ellátások lennének a fő vonal, hiszen a gondoskodás az, ami fontos az érintettek számára, ahogyan haladnak előre a betegségben. Én úgy gondolom, hogy sokféle igénybe vehető szociális ellátás van, de vagy nem tudnak róla az érintettek, vagy kapacitás hiány miatt nem tudják igénybe venni, vagy a minősége az ellátásoknak nem megfelelő a szükségletekhez. Ezért gondoljuk mi az alapítványnál, hogy párbeszédnek kell kialakulni az érintett családok és a szakemberek között, hogy úgy lehessen az ellátásokat szervezni, hogy összhangban legyenek a szükségletekkel. Hát és az alapítványnak célja, hogy ez a párbeszéd kialakuljon az érintettek és a szakemberek között. Erről szólt a feledhetetlen nap is.
Nagyon jó hallani ezt, mi itt a közösségügyekben gyakran állást foglaló civil rádiósok, meg közösségi szakemberek a társaságunkban nagyon gyakran éppen sok minden területen, de itt is a párbeszéd lehetőségében látnak tartalékukat. Végezetül hadd kérdezem meg, hogy a feledhetetlen alapítvány ugye elérhető, tehát hogyha valaki tanácsot szeretne kérni, valamilyen szolgáltatás iránt érdeklődne, keresheti-e az alapítványt, van-e ilyen kapacitásuk, nyitottságuk erre?
Van, próbálunk segíteni, mert ugye nyilván össztársadalmi szinten ez kisbi hatékony, de alapvetően igyekszünk igen a hozzánk fordulót, vagy bennünket kereső családoknak személyes tanácsadással is a rendelkezésére állni. A weboldalon találhatóak elérhetőségeink, úgyhogy amiben tudunk, tényleg igyekszünk, illetve van egy Facebook csoport, ami már tényleg arról szól, hogy a családi gondozók közösségét hozzuk létre, ebben is lehet kérdezni. Uh-huh. Vannak szakembereink, akik azon dolgoznak, hogy itt megfelelő válaszokat kapjanak a kérdezők, és ide nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki otthon gondoz. És ami érdekes nekem, és engedtessék meg, hogy erről beszéljek most itt, hogy olyan érdekes, hogy hogyan működik a társadalom, hogy az felmerül kérdésként, hogy a szomszédomnak az édesanyja kventiaxot szed, és adott egy pár szemet, és azt kipróbáltam. Tudni kell, hogy a kventiax az egy antipszichotikum, háziorvos föl sem írhatja. De arról nincs szó ezekben a csoportokban, hogy fürdessem, hogy mossam meg a haját az édesanyámnak, mert ágyban fekvő. Tehát, hogy ez is azt mutatja, hogy valahogy a gondoskodásról és az otthoni gondozásról valahogy arról nem beszélünk, olyan, mintha ez nem is lenne probléma, csak az, hogy most akkor a kventiaxot hogyan tudom beszerezni. Hogy én azt érzem, hogy nagyon eltolódott a kommunikáció, egy végtelen orvoscentrikus kommunikációba, de tudni kell, hogy a demenciával élők nagy részének a betegsége gyógyíthatatlan betegség, és az egészségügy nem igazán tud ezzel kapcsolatban hatékonyan tenni addig, amíg nincs gyógymód. Tehát tüneti szereket használunk, viszont a gondoskodás, a gondozás, a kommunikáció az a demenciával élők jól létének az áloga.
Hát nagyon köszönöm, hogy elmondta, és a feltétlenül, hogy alapítvány akár Facebookon, akár weboldalon, ha a Google-ba beírja valaki, könnyen rátalál, ezt magam is tudom állítani, tehát, hogy nagyon egyszerűen hozzá lehet férni az alapítvánnyal kapcsolatos információkhoz. Köszönöm szépen, dr. Kázár Ágnessel beszélgettünk, a feltétlenül alapítvány vezetőjével, és hát nyilván erről a kérdésről még számtalanszor fogunk a következőkben is. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the door. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a
Indul az őszi Passzold vissza tesó kampány. Kádár András, a Jane Goodall Intézet főtitkára van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
Adj új életet a régi kütyüknek, ez az a felhívás, amivel megszólítjátok az érintetteket, hogy adják vissza, vagy gyűjtsük össze azokat a már nem használt telefonokat, elektronikai eszközöket, amiket már meguntunk, vagy elavultak. Mi ennek a kampánynak a célja?
A célunk az, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy ezek az elektronikai termékek, ezek a kisméretű elektronikai termékek újrahasznosítással igazából, ahogy a címéből is adódik a kampánynak, új életet adhatnak, újabb elektronikai termékek gyártásához, vagy más termékek gyártásához szolgálhatnak alapanyagul, ha bennük lévő ércek, illetve fémek kinyerhetőek, és így egy új etikus nyersanyagot tudunk létrehozni az újrahasznosító partnereink segítségével.
Szerintem nagyon fontos, amit hangsúlyoztál, hogy etikus alapanyagról van szó, hiszen ezeket a fémeket, illetve hát félvezetőket, amiket tartalmaznak ezek az eszközök, azokat sokszor veszélyeztetett területeken, igen nyomorúságos körülmények között bányásszák.
Igen, ezeket egyébként konfliktusos vagy háborús ásványoknak is hívják. Jellemzően a Kongói Demokratikus Köztársaságban találhatóak, illetve Kolumbiában, ez a koltán nevű érc. Emellett persze más konfliktusos ásványok is vannak, akár az aranyra is, vagy ezüstre is, ha gondolunk. De az a koltán nevű érc, ami a Kongóban található, ez több mint 80%-a a föld koltán készletének ott lakozik, és pont a gorillák, csimpánzok élőhelye alatt az őserdőben találhatóak, föld alatt természetesen.
Hogyan képzeljük el ezt a kampányt? Ha jól látom, akkor már 8. alkalommal hirdetitek meg. Mi ennek a folyamata, hogyan lehet hozzá csatlakozni?
Igen, 2018. novemberében indult a civil szervezetek összefogásában, a Védegylet Egyesület, Követ Egyesület, az Afrikáért Alapítvány, illetve hát mi magunk a Jane Goodall Intézet indítottuk ezt a kampányt. Hát természetesen újrahasznosító partner is szükséges hozzá, illetve most már a Magyar Telekom, illetve a MOHU is támogatja a kampányt, úgyhogy egy széles körű összefogással tudjuk megvalósítani ezt a dolgot. Magához a kampányhoz teljesen ingyenesen lehet csatlakozni a Követ Egyesület, illetve a Jane Goodall Intézet honlapján keresztül, így gyűjtőpontként, így úgy is szoktuk mondani, hogy a remény dobozait lehet kihelyezni civil közösségeknél, tanintézményekben vagy cégeknél, tehát bárki csatlakozhat. És hát azért mondjuk, hogy a remény dobozai, mert reményt adunk a környezetnek, a természetnek, az állatoknak és az embereknek ezzel, hogy visszagyűjtjük a készülékeket. Amikor valaki csatlakozik, hát ki kell tölteni egy egyszerű űrlapot, amit mi megkapunk, és erre válaszolva háttéranyagot, oktatási segédanyagot, kampányanyagokat küldünk el online, amiket felhasználva a saját kampányukat tudják megszervezni a közösségek.
Van-e arra valamilyen adat vagy visszajelzés, hogy mennyire sikeres ez a program, mennyire örülnek neki az érintettek, vagy azok, akik csatlakoznak gyűjtőpontként?
Hát kapunk visszajelzéseket úgy, hogy a közösségi oldalainkra töltünk fel képeket, illetve volt már, hogy egy iskola egy videót küldött, egy táncos előadást készítettek a gyerekek a kampánnyal kapcsolatosan. Ez volt talán eddig a legmeglepőbb számunkra, de a legörömtelibb is, illetve kiadványok, irodalmi pályázatok